az önvizsgálatról, önismeretről, hát ha úgy tetszik, talán még egy kicsit az öngyógyításról is lesz szó az előttünk álló percekben itt a Csillagpont Rádió műsorában. A szerkesztő Monos Márta kíván kellemes rádiózást, és én azt hiszem, hogy ez a jó kívánsághoz csatlakozik a stúdió vendége, Rubi Monika, a Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Centrum koordinátora, akivel erről a témáról fogunk beszélgetni, mert hiszen az önvizsgálattal a betegségek igen-igen jelentős százaléka felismerhető, és a baj így elkerülhető. Négy fő területről lehet beszélni, az emlő, a here, a száj és a bőr vizsgálatáról. Hát melyiket választjuk most?
Én úgy gondolom, hogy tekintve, hogy Magyarország lakosságának egészségi állapota romló tendenciát mutatott, és a daganatos megbetegedés az a második legmagasabb halálok Magyarországon. Én az emlőnek az önvizsgálatát szeretném a mai adásban egy kicsit kidomborítani. Életünkben fontos szerepet tölt be a megelőzés, kialakulóban van az egészségtudatos magatartás, az egészségfejlesztés. Elfogadottakká váltak a szűrővizsgálatok is. És nem elhanyagolható tény, hogy egészségpolitikai céllá is vált az egészségi állapot, az életminőség javítása, az egészség védelme, melyben ugye az egyén főszerepet kap. Országos program is indult, a Nemzeti Népegészségügyi Stratégia 2017-2026 elnevezéssel, melynek alapjául az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program és az Egészséges Magyarország program szolgált. Ennek az a célja, hogy a 65 évnél fiatalabb lakosság rosszindulatú daganatos halálozása 10%-kal csökkenjen. Tehát hangsúlyossá kell tennünk a megelőzés szerepét, a szűrés jelentőségét és az önvizsgálat fontosságát. Az orvostudomány jelen állása szerint nagyon sok daganatos megbetegedés megelőzhetővé válik, illetve időben, még a tünetek megjelenése előtt felfedezésre kerül, ami nagyobb esélyt ad nyilván időnyerést a gyógyulás felé.
Az önvizsgálatra, az emlő önvizsgálatra meg lehet tanítani az embert, ezt egyébként már ideje korán meg kellene tenni, már tinédzser korban tulajdonképpen, hiszen elég legyen arra gondolni, hogy egy kézilabda mérkőzés, egy sporttevékenység, vagy egy rosszul sikerült játék közben is megütik a serdülőkorú kislány mellét, és ott aztán ez komoly gondokat okozhat, mert ütés hatására is kialakulhat a daganat a tudomásom szerint.
Isten igazán volt, tehát gyakorlatilag sok esetben a betegek balesethez kötik, mert akkor derül fény a tényleges elváltozásra, de ez kiküszöbölhetővé válik, hogyha havonként egy kijelölt időpontban elvégezzük az önvizsgálatot, és akkor nem az előre haladott, már tapintható, érzékelhető csomót riadtan vélünk azonosítani, és rohanunk az orvoshoz. Tehát ezért szeretném hangsúlyozni, hogy az önvizsgálat az emlő esetében egész fiatal pubertáskortól életritmusunk egy szerves része kell, hogy legyen. A menstruáló nők esetében észszerű a menszeszt követő hét hétvégéjét kijelölni erre a célra, mert akkor az emlő állománya kicsit felpuhul, és könnyebbé válik az áttapintása. Amikor már nem menszeszelünk, változó korban vagyunk, akkor viszont észszerű egy napot a naptárban kijelölni, és mindig ahhoz igazodni, és azt venni alapul, ahhoz viszonyítani az elváltozásoknak a meglétét, vagy nem meglétét.
Ha már a pubertásokat említettük, hogy ott egy kicsit nehezíti az önvizsgálatot, ugye az emlő fejlődése.
Pontosan, igen.
Mert hát annak is érezhető jelei vannak, igen. Meg talán még időnként olyan hatás is keltenek, mint a csomó lenne a mellben.
Igen, az csak ugye az emlőnek a mirigy állományos része. Orvosilag is szoktuk javasolni az emlő áttapintását, mert gyakorlatilag az önvizsgálat az nem helyettesíti az orvosi szakvizsgálatot, vagy egy képalkotó eljárás, mondjuk a mammográfiás vizsgálatot, de ha korán kezdjük, már pubertáskorban, akkor oly rutinszerűvé fog válni, hogy biztos, hogy nem fogunk elfelejtkezni róla, és nem egy elhanyagolható tény az sem, hogy az emlőtumor sajnos 30 éves kor alatt is előfordul.
Én azt mondtam, hogy meg lehet tanulni az emlővizsgálatot.
Igen.
Hát itt van az internet az orrunk előtt, ott is meg lehet tanulni, de azért jobb ezt face-to-face elsajátítani, ugye? Mert kérdés van, és a szakember válasza ilyenkor döntően fontos lehet.
Illetve, tehát mi anyukák, hogyha mi már rutinszerűen tudjuk ezt végezni, akkor egy rutinos mozdulatsort könnyebb átadni gyermekeinek, akik aztán tovább viszik, illetőleg nagyon fontos. Tehát itt most szeretném hangsúlyozni a mi szüleinket, anyukáinkat, nagymamáinkat, mert ők tutira nem végeznek emlő önvizsgálatot. Tegyük már meg helyettük legalább negyedéves rendszerességgel, mert sok esetben nagyon-nagyon elhanyagolt állapotban kerülnek az emlő tumorosok az orvoshoz. Sokszor hetek, hónapok telnek el, és már csak amikor egy nagyobb tumorállomány tapintható, esetleg az kisebesedik, és egy csúnya fekély jelenik meg, talán a házi orvos felfedezi, amikor mellkashallgatás közben észreveszi, hogyha leveteti a melltartót a pacienssel, egyébként meg nem szoktak az öregek.
És nehezíti a helyzetet az is, ugye, hogy nincs fájdalom előérzet.
Nincs, pontosan. Tehát ez egy jelentős vezértünet, hogy nem okoz fájdalmat. Ebből adódóan nem is tartjuk fontosnak, hiszen nem fáj.
De akkor, amikor az ember éjszaka forgolódik az álmába, fordul jobbra, balra, előre, hátra, vagy hasonfekszik éppen, az nagyon gyakran előfordul, hogy nem tud mondjuk hasonfeküdni, mert úgy érzi, hogy fájdalma van a mellében. Ilyenkor megijed. Ilyenkor elrohan a szakemberhez általában.
Elrohan, de biztos, hogy nem csinálja meg az önvizsgát, nem tapintja át, csak esetleg egy felületes mozdulattal gyorsan megnézi, hogy hol is van a fájdalom helye. Ami jó dolog, mert amikor majd az orvoshoz fordul, az orvos nyilván rá fog kérdezni, hol érzi a fájdalmat, milyen jellegű volt a fájdalom, változott-e azóta, milyen elváltozást észlelt, csomót, duzzanatot, bőrelváltozást, de ezeket majd részletezzük.
Igen, de előtte még azért szeretném én azt is megkérdezni, hogy utaltunk arról, hogy általában akkor megy el az ember, amikor balesetet szenved, vagy fájdalmat érez, ehhez köti. De hát valójában az a bizonyos intervallum, amit két vizsgálat között be kell tartani, az elegendő ahhoz, hogy ne izguljon az ember.
Pontosan, igen, de itt hangsúlyozni szeretném, tehát az önvizsgálat nem helyettesíti, nem egyenlő egy orvosi szakvizsgálattal, vagy egy mammográfiás vizsgálattal.
De hát oda nem kell mindig elmenni a mammográfiára, meg úgyis behívják az embert, ugye?
45 éves kor fölött behívás alapján történik, azelőtt a nőgyógyászati szakvizsgálathoz szokták kötni az orvosok.
Most utalt arra, Mónika, hogy sajnos 30 év alatt is megjelenik az emlőtumor, tehát nagyobb odafigyeléssel védekezhetünk ellene.
Igen, abban az esetben, tehát azért vannak ennek kockázati tényezői is. Az életkor előre haladása az eleve ügye fokozza.
Az ha minden családi, betegségnél
igen, így van. Családi halmozódás, anyai ágon előfordult, anya, nagymama, stb. Akiknél a menopauza későbbre tevődött ki 55 éves kor alatt, akik nem szültek 30 éves korig, fogamzásgátló gyógyszert szedtek, bár a mostaniak már azt mondják, hogy nem nagyon okoznak emlőtumoros előfordulást, illetve az elhízás, az alkohol és a dohányzás is.
Van egy, amiről még nem beszéltünk.
A szoptatás jelentősége, tehát azok a nők, akik nem tudták gyermeküket szoptatni, vagy nem szültek, és ebből adódóan a szoptatás elmaradt, az ő esetükben is nagyobb a kockázata az emlőtumor kialakulásának.
Minden esetre a vizsgálatot nem lehet elégszer hangoztatni és hangsúlyozni, na hogy történik ez a vizsgálat?
Tehát gyakorlatilag ugye kijelöltük az időpontot első alkalommal. Az emlő megtekintésével kezdjük. Megnézzük az emlőnek az alakját, az állását, megnézzük a nagyságát. Nem kell hozzá egyéb, csak egy tükör. Egy falra felszerelt tükör, illetve egy kézi tükör, hogyha gondoljuk.
De mi az ideális? Mihez kell?
A fali tükör. Tehát az azért lenne ideális, hogyha derékig látjuk magunkat a tükörben.
Mit kell figyelni?
Az emlőre koncentrálunk elsősorban.
Igen, de mi az ideális? Annak
a, tehát megnézzük a nagyságát, megnézzük a körvonalát, illetve megnézzük a mellbimbónak az állását. Tehát megfigyeljük, hogy van-e az emlőn valamilyen behúzódás, ilyen narancshéjszerű tünetre utaló bőr elváltozásra gondolok, amikor ilyen kicsit rücskösebbé válik a felszíne. Megnézzük, hogy az emlőbimbó befelé fordul-e, vagy pedig nem, illetőleg a nagyságát. Tehát normális, hogyha a két emlőnk nem egyforma, de hogyha jelentősen nagyobbnak tűnik, az azért már szembe tűnő még a laikus számára is. Hát első körben ezeket figyelgetjük, tükörrel szemben, leengedett karokkal. Utána csipőre tesszük a karjainkat, úgy is megnézzük, hogy az emlő nagyságát, méretét, állását, majd felemelt karokkal el kell végezni ugyanezt a vizsgálatot. Majd következik az emlőnek az áttapintása, tehát gyakorlatilag ugye a melleinket, a mellbimbuinkat alaposan át kell, hogy tapintsuk, mégpedig úgy, hogy felemeljük a bal karunkat, és akkor a bal emlőnek a vizsgálatával kezdjük, vagy pedig fordítva. És akkor a jobb kezünkkel összezárt ujjakkal, körkörös mozdulatokkal áttapintjuk az emlőnek az állományát. Megfigyeljük, hogy érzünk-e valami kis csomagot. Nem kell megérni rögtön, hogyha egy picike, mert az lehet, hogy csak a mirigy állománynak a tapintása okoz pánikot bennünk. Hogyha ez megtörtént, akkor következik a másik oldali emlőnek az áttapintása felemelt karral.
Most ez a körkörös vizsgálat, ez nyilván egy lágyabb mozdulatot persze igényel, tehát nem merev tenyérrel, kinyújtott tenyérrel kell van végezni, és finoman.
Igen, azért észszerű az összezárt ujjakkal, mert több ujjal nagyobb az a felület, amivel koncentrálni tudunk az emlőnek a tapintására. És hogyha megtörtént a bal oldal, következik a jobb oldal, majd ha ezzel is megvagyunk, észszerű fekvő helyzetben is elvégezni ezt a vizsgálatot.
Mert mindeddig álltunk igen, gyakorlatilag a
igen,
tükör előtt.
Így van. Tehát amikor egy csontos alapra helyezkedik, jelen esetben ugye a bordáinkra a mellállomány, akkor az áttapintása egy kicsit más aspektusba esik, és ugyanez a tematika, tehát gyakorlatilag a fejünk fölé helyezzük a bal karunkat. Én szoktam hangsúlyozni, legalábbis én úgy csinálom, hogy egy kis párnát teszek a vállam alá, mert akkor egy kicsit kiemelődik az az oldal, és ez nem az emlőnek az áttapintását segíti, hanem, hogyha végeztünk az emlő áttapintásával, akkor meg kell vizsgálni az emlő és a hónaj árok közötti területet is. Majd ezután a hónaj gödröt gyakorlatilag szintén összezárt ujjakkal, finom mozdulattal áttapintjuk. Amikor van az emlőben egy kialakult daganatos elfajulás, nyirokrendszeren keresztül az a nyirokcsomókba áttétet adhat. És első körben ugye a hónaj árokban lévő nyirokcsomók válnak érintetté, és ezzel a műveleti sorral gyakorlatilag annak a megnagyobbodását észre tudjuk venni.
Még ez sem fáj, ugye?
Nem
tehát
fáj.
Itt is lehet.
Nem. Lehet, hogy egy picikét ugye a nyirokcsomónak a nyomása érzékenységet okozhat, de nem éles fájdalmat. És nagyon fontos tehát, hogyha a bal emlőnkkel végeztünk, akkor következik a jobb emlő is. Tehát, hogyha ezt havonta elvégezzük, akkor már egy rutin ki fog alakulni bennünk, és szerintem a család is elfogadja ezt a néhány percet, amit
igen,
magunkra áldozunk.
Igen, néhány perc, valóban mennyi igen ideig tart ez az áttapintás?
Szerintem egy 5 percnél nem vesz többet igénybe. Biztos, hogy nem.
A rendszeresség az a legfontosabb. Na most mi van akkor, hogyha talál valamilyen eltérést? Az előbb azt mondta, hogy nem kell mindjárt orvoshoz szaladni, mert vannak a mirigyeknek különböző
pontosan
állapotai, vagy különböző állagú mirigyek lehetnek, de hát az ember fejében ott van hátul a félsz, hogy na mi van, ha
igen,
mégsem ez.
Tehát, hogyha az előző vizsgálathoz képest egy nagyobb csomót észlelünk.
Tehát akkor az egy hónapos intervallumot nyugodtan ki lehet várni.
Így van, tehát hogyha egy csomót észlelünk, hogyha a mell formája megváltozik, valamelyik oldalra esetleg húzódik, mert mondjuk a tumoros állomány belülről tudja a mell formáját befolyásolni.
Azért húzódik be például a mellbimbó, hogyha
pontosan,
van valami a
igen,
háttérben.
Egy nagyon fontos tényezőt kihagytam, hát nem is értem. Tehát amikor végeztünk a fekvő állapotban, akkor óvatosan meg kell nyomni a mellnek a bimbóját, hogy váladék ürül-e belőle. Tehát ez egy elkerülhetetlen tényező, mert mondjuk egy mellgyulladásnak is lehet egy savósűrülés a melléktünete, illetve véres váladék is előfordulhat. Hogyha ezt tapasztaljuk, akkor észszerű mi hamarabbi orvoshoz fordulás, illetve ugye mondtam a narancshéj tünetet,
igen,
vagy ilyen furcsa rögképződést,
igen,
már külső szemmel is látható.
Van, akkor
így
menjen
van,
az ember.
Menjünk. És itt megint akkor előszedném a nagymamákat, akik nem figyelnek, vagy szégyellik, vagy azt hiszik, hogy ez az öregséggel járó, teljesen
de hát,
normális dolog.
Kedves Mónika, akkor nem fog tudni erről a lánya vagy az unokája sem.
Pontosan, tehát ezért kellene nekünk gondot viselni a szüleinkre, a nagyszüleinkre. mert ők nem fogják. Tehát én anyukámból indulok ki, én már anya voltam, amikor még mindig nem mert előttem levetkőzni.
Igen, hát egy más világ,
egy más fajta
erkölcsi normákkal. Igen. Akkor térjünk vissza tehát a lefekvéses vizsgálatra, mert a tükör előtti állás után jön ez a viszintes helyzetben lévő vizsgálat, ami ugye kiterjed a mellbimbóra is. Oldalt fekvés vagy hanyat fekvés, van ennek valami szabálya?
A hátunkra fekszünk.
Mindenképpen a
és
hátunk.
Én a kis bánát szoktam használni, hogy egy kicsit kiemelődjön. Mert itt a hónaláruknak az korrekt áttapintása
könnyebb,
hogyha nem érintkezünk az ágyal.
Azt mondta, hogy örvendetes módon ma már egészségtudatosabbak az emberek. Ugye most nem térünk vissza a nagymamákra, hanem a fiatalabb generációkra. De ugyanakkor felelőtlenebbek is.
Igen.
Az egészségével pazarlóban bánik.
Igen, tehát az egészségérték. Mert akkor lehetünk teljes értékű emberek magánéletben, a munkánkban egyaránt, hogyha egészségesek vagyunk. És igazából akkor esünk pánikba, amikor ettől a megszokottól eltérővé válunk, mert kialakul valamilyen betegségünk, bajunk.
Van valamilyen adat arra vonatkozóan, hogy az utóbbi években mennyire van foganatja, vagy milyen mértékben van foganatja ezeknek az intelmeknek? Például az önök páciensei, akik jönnek, gondolom ezekről nap mint nap hallanak?
Igen, kell, hogy halljanak, tehát a gondozáson.
Most mi beszélünk erről az emlőönvizsgálatról, de hát van még hereönvizsgálat, szájüregi önvizsgálat, meg bőrönvizsgálat is. Ha ezt a négyet vesszük alapul, azzal kezdődött, hogy itt a legveszélyeztetettebb a daganatos betegségek kialakulása szempontjából. De én azt hiszem, hogy a szájüregi rákok kialakulása is valami dobogós helyen van, nem?
Igen.
Ezek itt nagyon-nagyon egymással betélkedő.
Igen, mert a kultúránkból adódóan dohányzó és ivós nemzet vagyunk.
Jó kis jelzők vannak nálunk.
És ezek azok a kockázati tényezők, amik generálják a tumoros elfajulásnak a kialakulását.
Az emlő önvizsgálatára én azt hiszem könnyebb rávenni a nőket, és könnyebb beszélni erről, mint a férfiakkal a herő önvizsgálatáról, nem?
Igen,
ugye?
Igen.
És a szemérmesség, álszemérmesség, vagy intimitás.
Igen.
Hát ennek meg kell tanulni külön módszereit, hogy hozzá közelebb kerüljünk a beteghez.
Hát Isten igazából, tehát ezt azért gyermekkorban el kéne kezdeni a pubertás kornak a kezdetén, mert a herében kialakuló tumorok azok inkább a fiatalkori generációban fordulnak elő.
Ellentétben ez eddig tárgyalt emlő daganatokról. A bőr önvizsgálatát csak érintőlegesen említettük, arról elég gyakran hallani egyébként bőrgyógyászoktól.
Igen.
Különösen szezonális jelleggel, tehát nyár elején, úgyhogy azt hiszem, hogy e tekintetben kevesebb gond van.
Kevesebb a gond, de nagyobb a veszélyeztetettség is, hiszen imádjuk a napsugarat mesterséges formában is, én itt a szoláriumozásra gondolok, és sokszor túlzásokba esünk, és sajnos az UV-fény szintén generálja.
Igen. Legközelebb én azt javaslom, hogy beszéljünk a szájüregi önvizsgálatról, meg erről a bőr önvizsgálatról.
Rendben.
Köszönöm szépen én is Kalinkáné Rubi Monikának, klinikai onkológiai sugárterápiás centrum koordinátorának ezt a beszélgetést.